Jó estét kívánok, Seres Gerte vagyok, köszöntöm az Aréna hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Bereményi Géza írót, filmrendezőt. Február 20-án jelenik meg önéletrajzi regénye, Magyar Copperfield címmel. Ugye sok életrajzi epizód bukkant fel már korábbi műveiben, és mégis más a saját életünkről vallani. Mennyire esett nehezére ez a kitárulkozás?
Hát csak belevágni volt nehéz, de először a közepét írtam meg, aztán kezdtem el, akkor mertem elkezdeni előről, és ki kellett kovácsolni, ki kellett dédelgetni a módszert.
Miért volt könnyebb középről kezdeni?
Azért, mert ez születésemtől 18 éves koromig az életem legfontosabb eseményeit írja le, és nem tudtam, hogy mi az, arra gondoltam, hogy meg kell találnom életem első emlékképét, hogy mire emlékszem először. Ahhoz idő kellett. Ez nagyon furcsa volt, mert persze bilire szoktattak a nagyanyám erőszakkal, és igaz, szóval nagyon kedvesen, de gyengéden, de fakanállal verte a mesztelen fenekemet.
Ugye a fakanalas történet, amikor előbb-utóbb eltűntek a fakanalak abból a konyhából.
Igen, eltűzeltem őket. De akkor már idősebb volt, és tudtam, hogy valamit még kell, és azt félretettem, és úgy látszik, hogy ki lehet várni, és ki lehet alakítani a módszert arra, hogy hogyan találjon meg az ember egy emléket, mert minden olyat akartam meginni, amire emlékeztem, és aztán volt, ami közben eszembe jutott, de elvetettem, hogy az nem érdekes, nem a fővonalhoz tartozik. Az egy külön könyv lenne, vagy másmilyen, és akkor 17 éves korom nyara.
Azt éreztem, egy hogy balatoni történet, igen, az első igen, balaton. Igen.
És az, hogy ha azzal kezdeném, az már úgyis a végkifejlett felé halad, és ott nagyon jó, az nagyon mozgalmas volt, és nagyon fontos volt az életemben, mert akkor kerültem igazából ki a társadalomba, és ismertem meg a korabeli Magyarországot. Előtte szűkebb körökben voltam, és ott a Balatonnál egyszer csak hirtelen, mint hogyha seregszemle lett volna, a Balaton északi és déli partja között a korabeli különbséget észrevettem a rendőrök viselkedésében, és egyáltalán az ottani életben, a fiatalokkal. És azt sikerült megírnom viszonylag hamar, és azzal kezdtem elégedett lenni. És akkor vágtam neki az elejének megint, és akkor fölfedeztem, nagyon furcsa, a római történetírók mondják, hogy a történelmi események emlékezetből való leírása, szájhagyományok alapján meg ilyesmi, az nagyon hűséges, az teljesen tárgyilagos, és úgy érdemes megismerni és leírni a történelmet, mert az emlékezetünk az rostál, és a lényegtelent kihagyja, és csak a leglényegesebbre emlékszünk, és az bár az emlékezetünk eleve szerkeszti az eseményeket.
De nem lehet, hogy utólag az ember direkt is átszerkeszti? Mert nyilván tart egy életúton, amiben beleillenek bizonyos korábbi események, vagy afelé mutatnak, mások meg inkább széttartanak.
Én nem szerkesztettem, nem szerkesztettem utólag. Én kronológiába haladtam, és tudtam, hogy a könyv háromnegyedénél van ez a balatoni történet, ami már megvan. Aztán legfeljebb átírom egy kicsit az előzmények ismeretébe. És akkor hirtelen eszembe jutott a legelső emlékképe az életemnek. És érdekes, hogy amikor azt leírtam, utána már nagyon simán ment, mert valahogy azzal kezdtem, hogy először egyedül voltam a világon, és aztán fölém hajolt valaki. és aztán kiderítettem a későbbi, hogy ki volt ez a nagyanyám tisztába tett. Tehát ez volt az első
emléképpen. De nem képszerűen él ez önben.
Tessék?
Nem képszerűen él ez önben? Tehát nem a nagyanyja arcát látja, amikor ez az emlékkép eszik?
Nem, hát valaki a világból, szóval ez egy olyan néhány hónapos csecsemő, vagy valami, nem
tehát
tudom.
Tehát ez ilyen első észlelés.
Igen, azt kerestem meg. És az első személy, akit fölismertem. És ő volt, és akkor ő vele már, ő belőle kiindul, amikor már ketten lettünk a világon, akkor utána hirtelen rájöttem, hogy megfogtam a fonalat, mert akkor még a harmadik személyt is leírtam, akit még megismertem, és utána a két helyszínt, szóval így elindultam tulajdonképpen a faltól. Tehát megvolt az első lépés, és már ment. Már nagyon ment, hogy milyen fizikai fájdalmakra emlékszik egy kisgyerek, milyen, és csak kitalálni volt nehéz, elindulni volt nehéz, és utána már folyt tovább. És az volt a nagyon jó, amikor a harmadik, negyedik, inkább a negyedik fejezetet írtam, akkor rájöttem, hogy sietetni is tudom az időt, sűríteni az eseményeket, és méghozzá olyat, hogy körülbelül 8-9 évet az életemből egyetlen egy fejezetbe kéne megírnom, mert az nagyon brutális, kemény, csüggesztő és nehéz volt.
Ez a nevelő apjával.
Igen, hogy 6 éves koromban tűnik örökbe fogadtak, és elvittek a boldog környezetből, amiben élhettem. De mire ennek a boldog környezetnek a leírását befejeztem, tehát 3-4 fejezet után, vagy 4-5 fejezet után, már rájöttem valamire. Például arra, hogy én a gyerekekkel nem szerettem játszani már óvodában sem, hanem inkább a felnőttekkel, az óvónénik, óvóbácsikkal. Következésképpen a korabeli politikai eseményeket észrevettem és kifigyeltem a felnőtteken, ami a felnőtteket foglalkoztatta, azt akartam átvenni. Észrevettem, hogy mikor hazudnak, és észrevettem, hogy elhallgatnak valamit, és a magam gyermeki fantáziájával kiegészítettem az elhallgatásokat, és akkor már meg is volt a módszerem, hogy gyerekszemmel tudom megint látni azt a régi világot.
Érdekes, hogy a titkokat gyűjtötte, azon túl, hogy a felnőttek társaságát kereste, mindig az érdekelte, hogy hogyan lehetne kifürkészni a felnőttek közt.
Igen, tehát azért már a felnőtteknek voltak titkaik, a gyerekeknek nincsenek titkaik. A gyerekek odaállnak eléd az óvodába, és azt mondják, hogy mit akarsz te, vagy valami, hogyha agresszíven közelednek. A felnőttek voltak érthetetlenek. És különösen az olyan korszak volt, amikor mindenki elhallgatott valamit, de a változások, a jelmezek változott, hogy például, hogy apácák nevelte gyerekből, mert apácák neveltek a korai óvodában, és akkor egyszer csak furcsa felnőttek vették át a szerepet.
És az apácák ki sem mehettek a kápolnából.
Igen, ki sem mehettek, be kellett menni a kápolnából, az utcára tilos lett egyszer csak kimenniük, akkor még beszéltem egyszer velük, mert oda mentem érdeklődni hozzájuk, hogy milyen ott bent, és mondták, hogy Istennel vannak, és elmagyarázták nekem, hogy milyen Istennel lenni. És de haza kísértek utána az óvodából, és akkor Karolinka, akinek valami köze volt az apácákhoz, nem tudom, talán az volt ő régen, vagy mi az egyik szomszéd lakó, az elmondta nekem, hogy ő belőlük kalauznők lesznek az apácákból. És a kalauznőket látva a villamoson, akik durva, hideg, szélcserzett arcú teremtések voltak, és hogy azokból a réveteg apácákból ez lesz, akkor valamit nagyon megértettem a korszakból. De nem a... Igen, megértettem, hogy emberek változnak például. És akkor így, ahogy így tovább haladtam, egyszer csak elérkeztem az a részhez, hogy 6 éves koromban engem elvittek onnan. Engem az anyai nagyszüleim neveltek, és az édesanyám az ritka látogató volt, és olyankor mindig a kezemet mosta, és látszott rajta, hogy rossz kedvű, mert a nagyszüleimet durva és közönséges embereknek tartotta, akiktől a gyerek csak rosszat tanulhat.
Igen, ugye grófnő volt a beceneve.
Igen, a családi beceneve grófnő volt, és megjelent egy férfival, és bemutatta nekem azt a férfit, 6 éves voltam, és kiderült, hogy iskolába kell járnom, és nevet kell változtatnom. Tehát teljesen megváltozott az életem, és egészen mást vártak el tőlem, mint addig. Egy új lakásba költöztem. És de onnantól az a 8-9 évnek a története, az nagyon nehezemre esett, azt nagyon nehezen írtam meg.
Van is benne egy rész, egy megtorpanás, amikor arról ír, hogy most lehet, hogy ezt nem tudja folytatni.
Igen,
van benne talán két sor itt, pont ez az apukával töltött időszak.
Akkor bele is írtam ezt, igen. De nem azért, mert fájdalmas volt, hanem azért, mert lemerevettem. Tehát megtorpantam, és figyelő állást vettem föl, mert egészen más világba kerültem. És onnantól kezdve az édesanyám és a nevelőapám lettek az érdekesek. Az ő kettőjük viszonyának a változásából állapítottam meg, hogy milyen egy házasság válsága, milyen a kétféle embernek. És aztán ráadásul a nevelőapám markába kaparintott, az édesem szinte el is tűnt az életemből, mert rábízta a nevelőapámra a nevelésemet. Aki pedig egy olyan nevelési módszert választott, amit teljesen idegen volt tőlem.
De érdekes a reakciója is erre, hogy nem azt választotta, hogy dacol ezzel, hanem azt választotta, hogy elkezdett megfelelni annak, ami ennek a nevelőapja látta.
Hát próbáltam, de nem lehetett. Nem tudtam.
De igen, de egy idő után, amikor már esetlennek látta, amikor már vállaltan néha azt mondta, hogy ez a gyerek ez nem tud semmit, akkor egy idő után elkezdett úgy csinálni, mint ha tényleg nem tudna semmit, mert akkor legalább békén hagyta.
Ja, hát akkor egész egyszerűen lebénultam, tehát gátlásos lettem, és nem dadogni kezdtem, és mindenféle hazudozni kezdtem.
Ja, az hány ötösöd van, édesfiam?
Igen. Hazudozni kezdtem, de ő alig várta, hogy hazudozzak, hogy leleplezzen az édesanyám előtt. Tehát a kettőjük közötti kapcsolat is beleszólt az én nevelésembe. És akkor miután kifürkésztem ennek a felnőtt házaspárnak a viselkedését, akkor onnantól kezdve én rájöttem, hogy én külön világban élek, és ezt a külön világot próbáltam tartani és megtartani. Tehát nagyon nagy szerencsémre már egész kisgyerekkoromtól kezdve már tudtam olvasni, megtanítottak egy súlyos betegség után, és a könyvekbe menekülhettem, de hát akkor is büntetésből, ez talán nem is került be a könyvbe, hogy akkor is büntetésből, hogyha rossz jegyet kaptam, akkor eltiltottak néhány napra, vagy egy hétre az olvasást, ott tilos volt olvasnom. Akkor csak ültem és néztem magam elé.
Mennyire volt élénk a fantáziája?
Hát én ezt akkor nem tudtam megállapítani, de visszagondolva, a fantáziajátékok voltak azok, amik az egyetlen szórakozásom olyankor, amikor nem könyv által fantáziáltam.
Érdekes, hogy bár a nagyszüleivel egy nagyon szoros kapcsolata volt, mégis ott is ezt a kicsit kívülállást érzem. Vagy azt, hogy történnek dolgok ösztönösen, de ő mégis kicsit ellép az egésztől. Például van egy rész, amikor észreveszi, hogy a falat morzsolja, és a falba vájt lyuk darabkáit eszi, és hogy van az egészben egy ilyen furcsa ösztönösség, de mégis egy kívülállás ebben az elfordulva a kanapén úgy csinálok, mintha én most nem lennék ott.
Jó, de ez az édesanyám volt látogatóban, mikor még a nagyszüleimnél voltam, és Az édesanyámtól kifejezetten tartottam, mert láttam, hogy elégedetlen vele. És mindig kezet kellett mosnom, vagy ő mosta meg a kezemet, hogy milyen piszkos a körmöm, tehát szeretett volna már elhozni onnan, abból a közönséges környezetből, ahol én boldog voltam. És így tovább, hát nem, most nem akarok átmenni az életemen, csak hogy hogy alakult ki a módszer, arról szeretnék, az írás módszere, arról szeretnék beszélni. És tulajdonképpen onnantól már kronológiában írtam az életem eseményeit, és a bekerülni iskolába, és a már elemiben felső tagozatosnak lenni, nagyon sok költözködés után, mert mindig nagyobb lakásba költöztünk, az egy másik világba való belépésemet jelentette. És akkor volt egy barátom a elemiben, felső tagozatban, akitől nagyon sokat tanultam, mert ő is sokat olvasott, és az olvasmányainkat meg tudtuk osztani. Később abból egy nagyon komoly barátság lett, majd némi elhidegülés. Tehát az osztálytársaim és a tanárokkal való viszony vette át a helyét a családi, szűkebb családi körnek, és akkor az onnantól pedig már olyan társadalomba léptem ki, amelyik a korai kádárkor volt. De előtte volt 56, aminek két fejezetet szenteltem, és csak azokat, amiket láttam. Csak az. Amit meséltek,
a... Mondjuk a sűrűjében volt, tehát a kossuthéri sortüzek után járt a parlamentnél.
Igen, igen, de az csak egy mozzanat volt, egy délelőtti mozzanat. A leverés, a házunk, a tank, amelyik ott veszett, tehát igen, hát annak is több fejezet. Úgy értem, hogy több szakasza volt a 56-nak, annak a néhány napnak is. És aztán megváltozott az iskola, a tanárok kicserélődtek, egy olyan iskolába jártam, ahol Kádár János elemista volt, és épp ezért ennek a híres embernek az iskoláját, ahol gyerek volt, meg akarták változtatni, és a legkitűnőbb korabeli tanárokat tették oda, akik rettenetes alakok voltak.
És, a rendszer szerint legkitűnőbb tanárok.
Hát, vagy legmegbízhatóbb, inkább úgy mondanám, legmegbízhatóbb, és a megbízhatóság az stupiditással járt, mindegy, nem részletezem, a könyvben benne van, és aztán megtörtént az én nagy felszabadulásom, a megszabadulásom. 15 éves koromban kiléptem a családból, és vidékre kerültem kollégistának.
Ez a pápai
igen,
iskola,
igen.
És nagyon igen. Érdekes, mert itt a tanárokkal való viszonyt említette. És azt hiszem, talán két tanár volt, aki olyan fontos volt önnek, és mégis a jó viszonyuk, vagy az, hogy becsülték, tisztelték egymást, az egyáltalán nem abban nyilvánult meg, hogy volt tényleges kontaktusuk. Például a pápai igazgató története az ugye mindig egy távoli történet, elmeséli az orosz érettségit, hogy segít abban, hogy igen, melyik tételt érdemes húzni, de hogy nincs közvetlen, tehát nem arról van szó, hogy olyan tanár, aki mondjuk iránymutatást ad, akivel beszélget. De
állandóan éreztem magamon a tekintetét, pedig ritkán nézett rám. Nem, ő nagyon sokat segített nekem, több veszélyből kimentett. Tehát, hogyha a pápai iskolai igazgatóról beszélünk, hát igen, hát ő gondoskodott rólam. Tehát mindig éreztem az oltalmát, segített. De hát nem akarom részletezni. És és akkor történt ez a rendőrségi kalandjaim a Balatonnál, amikor harmadik és negyedik gimnázium közti nyári szünetben csavarogtam a Balaton körül, akkor ismerte meg a szélesebb társadalmat.
A fejeket.
Igen, a fejeket például. Hát és így tovább, szóval most csak akartam, és akkor beértem, és azt a fejezetet átdolgoztam, egy kicsi a balatoni fejezetet, mivel már odaért, már tapasztalatokat hoztam az előzményekből, és akkor úgy írtam át. és onnantól pedig a végjáték következett, hogy mindent lekerekítsek, mert az érettségim ideje jön, és akkor az lett a könyv vége.
Hát a katonaság, vagy egy ilyen felütés, igen, ugye, igen, a katonai behívó.
Egyetemi előfelvett lettem, mint kiderült, mert beváltam a katonaságnál, és akkor azért.
Milyen volt egyébként ez a Teleki tér 9? Ugye az Eldorádóban már lényegében benne volt ez a gyerekkor, vagy legalábbis a Teleki téri standok. Igen. Tulajdonképpen a Sándor meg a Róza világa. Amikor most arról szólt a történet, hogy őszintén magamról írok, és nem kell elemelni, vagy nem kell dramaturgiailag a legjobbá tenni, akkor ez tulajdonképpen teljes átfedésben van azzal.
A Teleki téri?
Igen, hát hogy az Eldorádóban már benne van ez a történet, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz, ja, vagy nem, amikor egyes szám első személybe kerül, akkor
nem, hát a műfajbeli különbség az nagyon számít. Hát az Eldorádó az film volt, már életem valódi szereplőit a maguk jellemével mutattam be, ott a kereskedő nagyapámat és a kereskedő nagyanyámat, ezt a kereskedőházas párt és a Teleki téri környezetet. De az egy nagyon, mivel film volt, az egy nagyon tág környezetet mutatott be. Az egész piacot akarta bemutatni, az egész korszakot akarta bemutatni. Tehát nem csak egy gyerek szemével mutatta be, hanem egyéb felnőtt tapasztalatok is benne voltak már, meg mások tapasztalata is. Tehát nem volt annyira hű a valósághoz, mint ez az én emlékiratom. Én megpróbáltam a saját optikámat megtartani, és akkor egy szűkebb szeretet láttam a világból én, és úgyhogy a piacnak a nagy tömegjelenetei azok hiányoznak ebből az önéletírásból, hanem a szűkebb környezetem és az akkor rám hatással levő felnőttek az udvarból, és kevésbé piaci történet ez az emlékirat, mint a film. A film az nagyon a piacot, hogy nem mondjam, mitizálja a piacot. Mutatta. Hát ott 1000 statiszta állt rendelkezésre, és föl lehetett idézni azt a régi Teleki téri piacot a hatalmas forgalmával, és az nagyon számított.
Amikor vállaltan szubjektív önéletírásról van szó, akkor kell, hogy az ember ellenőrizze magát, hogy kíméletlenül őszinte legyen, és ezentúl hiteles, vagy visszaellenőrizhető, vagy mivel ezek az én emlékeim, ezek úgy hitelesek, ha úgy írom le őket, ahogy bennem élnek.
Ez az utóbbi, tehát ezek az én emlékeim, ezek úgy hitelesek, ahogy bennem élnek, mert akkor egyben megírhatom a bennem megtörtént változásokat is azokkal az eseményekkel együtt. És hát ilyennek kell lenni egy önéletrajznak. Tehát benne vagyok, nem annyira objektívna.
És hát tulajdonképpen egy klasszikus felnövés történet, mert a világgal való ismerkedésre épül, és még az elején egy szűkebb gyermeki perspektíva látszik, igen, és annak a nyelvhasználata, világa, addig ez később egyre színesedik.
Van erre egy németből lefordított kifejezés, hogy tanulási regény. Ahogy megtanulja az ember az életet, igen, ez mindig a szemem előtt lebegett, hogy a tanúságos eseményeket az életemből, és nem okoskodva levonni a tanúságokat, hanem csak éreztetni. Tehát amit láttam, amit tapasztaltam, az van benne. Mindig. Én mindig jelen vagyok, illetve hogyha hallok, igen, de mondjuk akkor is meghallgatom azt a történetet, vagy azt a dolgot, amit a felnőttek közvetítenek nekem, és a rám tett hatásával együtt jelenik az meg mindig. Ez nagyon, nagyon élvezetes része. Ez volt az legélvezetesebb része a könyvnek, hogy megismertem, hogy milyen lépcsői voltak a tanulásomnak, az élet tanulásomnak, És közben rá is jöttem arra, amit nem tudtam addig. Szóval, ahogy fölidéztem ezeket az eseményeket.
Mármint önmagával kapcsolatban?
Igen, igen. Igen. Rájöttem, hogy bizonyos tulajdonságaim hogy alakultak ki. Mitől? Mitől?
Most hírek következnek, utána innen fogjuk folytatni a beszélgetést Bereményi Géza írófilmrendezővel.